Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen euch alle aufs Herzlichste hier von Zürich aus, die ihr jetzt weltweit mit angeschlossen seid und die Predigt von Bruder Frank mithört und den gleichen Segen empfangen werdet, den auch wir empfangen am heutigen Nachmittag. Seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus beim Hören dieser Predigt von Bruder Frank. Lass mich zur Einleitung ein Wort lesen aus Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis und mit 16. Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegene aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, derselbe, der auch hinaufgestiegen und über allen Himmel ist, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnenirrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wurde der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jeden einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum der Leiber zu seinem Selbstauferbauung in Liebe. Ja, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns dieses Wort ein Anliegen sein, dass wir einander tragen im Gebet, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander beten und wenn jemand Not leidet, dass wir ihm helfen, dass wir ihm beistehen und einander ertragen, wie es hier geschrieben steht. Es ist nicht immer einfach, aber ich bitte euch, in Liebe, dass ihr alle so füreinander einsteht, dass dieser Leib Christi zustande kommt. Tragt einander in Liebe, wie auch wir für euch beten, betet ihr für uns, damit wir bewahrt bleiben in der Liebe und im Glauben unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns heute Nachmittag segnen, möge er uns zusammenschweißen in der Liebe, möge er uns ausrüsten mit seinem Geist, mit seiner Kraft in allem. Lasst uns jetzt zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, wir geben dir alle Ehre, allen Lobpreis und allen Dank für solch kostbare Worte, die wir eben gelesen haben. Ja, du bist es, der den Leib zusammenfügt. Du bist es, der seine Gemeinde auferbaut. Und wir bitten dich, Herr, lass uns behauene Steine sein für deinen Bau. Herr, behaue uns noch in dieser Gnadenzeit, damit wir eingefügt werden als passende Steine. Wir bitten es, segne uns heute Nachmittag, belehre uns aus deinem Wort und sei du in allem gegenwärtig. Dir sei Lob, Ehre, Preis, Dank und Ehrerbietung dargebracht in deinem wunderbaren und herrlichen Jesu-Namen. Amen. Amen.
Egy Isten törőkező szolgálat 1991. A szeptember 29-éről. A témával a nagy különbség a Máté 25:1-10-ig és az első Tesalonikai beliekhez írt levél 4:13-17 között. Az egyik hang a földön élőkhez intőződik, a másik pedig az elhunytakhoz. Isten megbízásából szolgál Frank testvér. Hála legyen az Úrnak azért, hogy a megváltásnak nem jövőbenileg kell megtörténnie, hanem már is megtörtént. És hogy a megváltottakként, felszabadítottakként, megbocsátásban részesült emberekként jöhetünk Istenünkhöz, hogy Abba, Atyámnak szólíthatjuk őt, abban a bizonyosságban, hogy meghallgat minket. Ma is el akarunk csendesedni, belsőleg elcsendesedni, elszakadni a mindennapi gondoktól, mindazoktól a problémáktól, amelyek bizonyára foglalkoztatnak és gondot okoznak nekünk. És egyszerűen az Úr előtt egy kis időt szánni a felüdülésre, és az elmélkedésre, a felépülésre és megerősödésre. Nos, és ezután az utolsó napok Johannesburgban ott a fehérek és a feketék között kissé viharos volt a helyzet. De nem csak az, tanításilag is alig van olyan ország, amely annyira kudarcot vallott volna az ígehirdetés tekintetében, mint Dél-Afrikában. Még az ége üzenet követőin belül is vannak, akik a nap alatt a leglehetetlenebb dolgokat hiszik, hogy az Úr eljött, hogy a menyegző már zajlik, és hogy nincs több kegyelem, valamint, hogy Branham az emberfia, és ezt meg még sok minden mást. Az elmúlt években ritkán kellett olyan keményen harcba szállnom, mint ott, Dél-Afrikában. Amint tudjátok, amikor az íge érvényesítéséről van szó, nem rólam, nem rólam. Nekem nincs szükségem arra, hogy megvédjem magam. De amikor az ígéről van szó, akkor szerintem ez a feladatom. Ez egyszerűen a feladatom. Aztán nem tehetem meg, mert az embereknek úgy tetszene, hogy mindkét vállamon viseljem a köppenyt, inkább egészen levetem, és eldobom magamtól. Így Isten ott is megadta nekem a bátorságot, hogy elmondjam, amit el kell mondani, és hogy rámutassak beillesz-e, mi hova tartozik. Főként a jelenések 10. fejezetének első 6 verséről volt szó, ami ezeknek az embereknek már 1963-ban beteljesedett, ugye? Úgy, hogy azt kiáltottam az összejövetelnek, a jelenések 10. fejezete első 6 verse mind a mai napig egyáltalán még csak érintve sem lett. Nem is beszélve arról, hogy beteljesült volna. És ezt követően azt mondtam, így szól az Úr az ő igéjében. Léteznek dolgok, amelyekről nem feltételezek valamit, amelyeket 100%-osan tudok, így van, és másképp lehetetlen. Pontosan ez a helyzet az első Tesalonikaiakhoz írt levél 4. fejezetével kapcsolatosan. Állítólag ennek egy bizonyos része is beteljesedett már, hogy az Úr elhagyta kegyelmi trónját, és leszállóban van, stb. Ezt is Isten segítségével az íge alapján nagyon világosan meg tudtam mutatni, hogy az első Tesalonikaiakhoz írt levél 4. fejezete még csak érintve sem lett, ez sem. Egyetlen pontja sem lett érintve, nemhogy még beteljesedett volna. Ami most történik, az főként a Máté 25. fejezete. Tartsd szemmel, jön a vőlegény, készüljetek fel, hogy fogadjátok őt a vele való találkozásra. Most az álomból való felrázás ideje van, a lámpák megtisztítása, az olajjal való feltöltés, hogy ne legyen hiány, amikor az Úr eljön. De amennyiben valaki azt mondja nekem, hogy az Úr már eljött, akkor azt felelem, ha eljött volna, én már nem lennék itt idelent, mert ha ő jön, én megyek. És ez mindig olyan szép, és 100%-osan igaz is. Amikor ő visszajön, hiszen akkor mi valamennyien felmegyünk vele, találkozunk vele a levegőjékben, és rögtön azután örökké az Úrnál leszünk. Ami először igazán nagy jelentőséget nyert számomra, összehasonlításképpen a Máté 25. fejezet és az első Tesalonikai beliekhez írt levél 4. fejezetének 4. fejezetével, hadd olvassam fel itt a Máté 25. fejezetéből, rögtön azután hasonlatos lesz a mennyeknek országa 10 szűzhöz, akik lámpásaikkal a kezükben kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük ostoba, illetve esztelen volt, 5 pedig bölcsek, mert az esztelenek magukkal vették ugyan a lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. A bölcsek ellenben lámpásaik mellett olajat is vittek magukkal az edényeikben. Minthogy a vőlegény váratott magára, mindannyian elfáradtak, és el is aludtak. Éjfél tájt azonban felhangzott egy kiáltozás, rivalgás. Itt van a vőlegény, kerekedjetek fel az ő fogadására. Akkor mindezen szűzek felkeltek álmukból, felébredtek álmukból, és rendbehozták lámpásaikat. Az ostobák, vagy az esztelenek, ezt mondták a bölcseknek, adjatok nekünk olajat a ti olajatokból, mert mindjárt kialusznak a mi lámpásaink. Erre a bölcsek így feleltek, nem, ez esetben az nem lenne elegendő sem nekünk, sem nektek. Menjetek inkább a házaló kalmárokhoz, a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak olajat. Nos, mi alatt pedig elmentek olajat vásárolni, megérkezett a vőlegény. És a készenlétből szűvek bementek vele a menyegzői vacsorára, és az ajtó belett zárva. Ez az igeszakasz tulajdonképpen az egyik legvilágosabb, sőt a legkomolyabb igeszakasz, amelyet elolvashatunk, amikor a mennyasszony gyülekezet felkészüléséről van szó. Azok felkészüléséről, akik részt szeretnének venni az első feltámadásban, átalakulásban és elragadtatásban. Akik valóban el akarják érni azt a legfőbb célt, amelyet Isten az emberek számára kitűzhetett. Minden erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy valóban ne legyen hiány. Itt többek között rá van világítva a lámpák és a tartályok közötti különbségre is. Azokra az olajjal töltött tartályokra, amelyekből majd újra tölteni lehet. Minden háziasszony és bárki, aki régebben vidéken élt, jól tudja, legyen szó petróleumlámpákról vagy olajlámpákról, mindig fontos volt, hogy a kanócnak mindig legyen tüzelőanyaga, amit újra fel kellett, lehetett tölteni. Ezt mindannyian jól ismerjük, mindannyian tudjuk azt is, akik még ismerik a régi lámpásokat, hogy az üveget időnként meg kellett tisztítani is, hogy újra jól lehessen látni. Így hát az Úr a mindennapi életből vett példákat használ, vagy vesz olyan példákat, amelyeket mindenki érthet. És itt felmerül hát a kérdés, szeretett testvéreim és testvérnők, kedves barátaim. Itt felmerül a kérdés, amikor a lámpásokról van szó. Ez a megvilágosodásról szólhat, tanúsíthatja, hogy Isten megajándékozott minket a megvilágosodással, hogy újjászülettünk, mert a szűz szó kifejezés önmagában tisztaságot, szentséget, érintetlenséget jelent, vagyis olyan embereket, akik Istenből születtek, az Úrnak szentelték magukat, akik Máriához hasonlóan elmondhatják, nem ismerek férfit, vagy nem tudok férfiról. Olyan emberekről van szó, akik nem felváltva egyszer metodisták, aztán baptisták, és nem rohangálnak egyik gyülekezetből a másikba, hogy megtalálják a boldogságukat, és elnyerjék üdvösségüket, hanem olyan emberekről, akik Istenhez jönnek, és személyes üdvösségi élményüket az Úrral élik meg. És akkor már nincs szükségük senkire, aki közvetítsen számukra, hiszen megtalálták a közvetítőt és közben járót, Jézus Krisztust. Ők azok, akik áthatoltak és békességet nyertek Istennel, amint megvan írva, békesség a távoliaknak és békesség a közelieknek. Itt ezzel a megvilágosodással kapcsolatosan, amelyel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket, meg vagyunk elégedve, de szükségünk van az olajra a kanócban, a kancsóban, hogy aztán, vagy a korsóban, hogy aztán újra és újra után tölthessük. Létezik egy hely a zsidókhoz írt levélben, ahol a kancsóba, vagy a korsóba, az aranykorsóba elhelyezték a mannát, és valószínűleg Áron botját is, emlékezetül arra, hogy Isten 40 éven át természetfeletti módon táplálta az ő népét. Már most, ha mindkét oldalon a kancsó, vagy edény, vagy korsó szókifejezés szerepel, akkor tulajdonképpen kézenfekvő, felolvasom a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 4. verséből, talán a 3. verset is, ahhoz a 2. függöny mögött pedig a sátornak az a része van, amelyet a szentek szentjének neveznek. Az arany füstölő oltárral és a szövetség ládájával, amely teljesen be van borítva arannyal, benne a mannával, teli aranyedény vagy korsó, valamint az Áron rügyező botja és a szövetség táblái. Látjuk tehát, hogy itt néhány dolog együtt volt, nem csak egy dolog. Itt volt az isteni visszaigazolás. Akkoriban az izraeliták között felmerült a kérdés, inkább az érvelés, Mózes, te vagy az egyetlen, akinek itt valami mondani valója van, hát nem vagyunk-e itt mi is sokan, nincs-e itt elég szavazat? És amint tudjátok, akkor a törzsek mindegyike vett egy száraz pálcát, vagy botot, és láss csodát, az a pálca, amely másnap reggel virágot és gyümölcsöket mutatott fel, az volt a ma törzs pálcája, amelyet Isten kiválasztott ahhoz, vagy arra, hogy az ő nevében, az ő szín előtt szolgáljon. És mindannyian ismeritek az Ótestamentumból eredő történetet. Így lett Isten által kijelölve a papi törzs, és így mindenki tudta, mi a feladata. Már most, ha itt az áll, hogy a szövetségi táblák és a mannával teli kancsó is ott voltak a mannával, akkor meg kell értenünk, hogy az isteni rendszerben bizonyos dolgok összetartoznak. Meggyőződésünk, hogy Isten elrejtett mannával látott el minket, és ennél is többet hiszünk. Hisszük, hogy kegyelemmel megajándékozott minket azzal, ami eddig el volt rejtve. És ennek az a jelentősége, hogy az Úr elküldte az ő szolgát és prófétáját, amint tudjátok, én nem szoktam gyakran megemlíteni a nevét, de amikor megemlítem, akkor mély belső meghatottsággal és hálával teszem. Nem tartozom azok közé az emberek közé, akik olyan könnyedén használják szeretett testvérünk, a Branham testvér nevét mindenféle lehetséges és lehetetlen célokra. Istennek egy ilyen emberét összekapcsolom azzal a megbízatással, amelyet Isten adott neki, nevezetesen, hogy mindent visszaállítson a helyes állapotába. És amikor dél-afrikai testvérek azt mondták nekem, hogy az Úr valójában már is eljött, hiszen mindenhol készítenek róla felvételeket, itt színesben, ott fekete-fehérben, és így tovább, én egyszerűen csak azt mondtam, majd csak, amikor a gyülekezet elragadtatott innen, és az Úr elvitt minket, mint az ő mennyasszonyát a menyegzői vacsorára, és a két próféta szolgálata elkezdődött, majd 3,5 év múlva befejeződött, csak akkor állnak majd a Sion hegyén azok a 144 000, akiknek ő kell, hogy leleplezze magát, hogy rátekintsenek arra, akit átszögeztek, és azután a föld összes nemzetsége is siratni fogja őt. És időnként olyan kérdéseket is felteszek, hogy mi teljesedett már meg abból, ami a Jelenések 10. fejezetének első 6 versében meg van írva. És amennyiben az emberek őszinték, be kell vallaniuk, hogy semmi. Gyakran még egy kicsit harapós is vagyok, és megkérdeztem valakitől, mikor is tértél meg te egyáltalán. Ez egy olyan prédikátor volt, aki sokat vagy túl sokat tartott magáról. Így közvetlenül megkérdeztem tőle, mikor is tértél te meg egyáltalán. Igen, 1974-ben volt. Nos, mondtam akkor már amúgy is minden túl késő volt számodra. Amennyiben úgy gondolod, hogy 63-ban az Úr elhagyta már a kegyelem trónját, és most száll, leszállóban van, te pedig csak 1974-ben tértél meg, mondom, akkor amúgy is kívül maradtál. Nos, mit is lehet az ilyen emberrel időnként kezdeni? Valamikor mégis meg kell legyen, hogy engedve, hogy az embereknek mondjunk valamit, hogy egy kicsit felrázzuk az érzékeiket. Mert meg van írva, az utolsó napokban olyan emberek fognak jelentkezni, fellépni, akiknek eltorzult az ítélő képességük. És itt valaki talán azt gondolja, ezek talán csak a politikusok között találhatóak. Ne tévedjetek, a politikusok között található zavaros elmék nem okoznak nekem a legnagyobb fejfájást. Azok között, akik úgy tesznek, mintha hinnének az ige üzenetben, és mégis zűrzavarosak az agyukban, és mindent felforgatnak az útjukon. A zavarodtság kívül semmi más nincs. Nem hagynak maguk után semmit, ami még épp lenne, minden leég utánuk. És miért? Mert ők maguk is zavarban vannak. Semmit sem tudtak rendbehozni, mert nem voltak hajlandóak beilleszkedni. Létezik egy isteni rend, amelyben nekünk be kell illeszkednünk. És amelyben nem kerülünk be ebbe az isteni rendbe, akkor semmilyen isteni munkát sem fogunk tudni helyesen osztályozni vagy rendszerezni. Az isteni rend mindenkinél személyesen kezdődik el. És ezután könnyedén, minden erőfeszítés nélkül osztályozhatjuk az isteni rendbe mindazt, ami körülöttünk még történik. De hadd térjek vissza most ehhez az ígéhez, szívesen felolvasom nektek azért, hogy egyszer s mindenkorra megmaradjon a tudatokban, ha szabad így mondanom. Különösen azért, vagy azokért, akiket talán még itt-ott zaklatnak a hét mennydörgés és különféle tanítások, hogy egyszer s mindenkorra valóban tudjuk, megjegyezzük, hogy az első tessalonikaiakhoz írt levél, 4. fejezete, az 5 történetben eddig még nem kezdődött el, még érintve sem lett, még nem történt semmi meg belőle, nemhogy beteljesedett volna. Csak nagyon lassan olvasom az első tessalonikai levelekhez írt levél, 4. fejezet, és kérem, fordítsatok rá a legnagyobb figyelmet. 13. vers. Azért nem akarunk bizonytalanságban hagyni benneteket, szeretett testvéreim. Megállok. És tudjátok, miért állok meg most? Melyik személycsoportról van itt szó? A Krisztusban elaludt. A hazamentekről, és melyik embercsoportról van szó Máté 25-ben, kérem, azokról, akik akkor még élnek, nem igaz? A Máté 25-ben az életben lévőkről van szó, az életben lévőknek szóló íge üzenetről. Tarts szemmel, jön a vőlegény, készüljetek fel, hogy fogadjátok őt. A rivalgás a Máté 25-ben itt, a Földön történik. Itt lesz egyre erősebb. Itt fog kiderülni, hogy hiányzik az olaj a lámpásokból. Itt vannak most díszítve a lámpások és a korsók megtöltve, hiszen ez a kihívás és a felkészülés ideje, amelyben most találtatunk vagy vagyunk. Pontosan ez a nagy különbség a Máté 25-höz képest, ott fel van vázolva a Jézus Krisztus visszajövetel előtti állapot. Rögtön azután hasonlatos lesz a mennyek országa 10 szűzhöz, akik elindultak, hogy a vőlegénynek elébe menjenek. Itt az első tessalonikaiakhoz írt levél 4. fejezetben egyáltalán nem az élőkről van szó, és ezt tudni kell, és amennyiben ezt tudjuk, akkor minden mennydörgő testvérnek helyében egy villámcsapást is küldhetünk az Úr szavával, hogy minden dicsőségesen megvilágosodjék, ugye? Hiszen az Úr házáért való buzgóság felemészt engem, nem a csak azért, mert Isten elhivatásom és felelősségem van, hanem azért is, mert Isten egyszerűen így adta meg nekem. Nem tudom elviselni a hazugságot. És Isten ígéje az igazság, és nem szabad másként bemutatni, sem a kontextusból kiragadni, hanem ott kell hagyni, és úgy kell hagyni, ahogy van. Még egyszer felolvasok az első Tesalonikhoz írt levél 4. fejezetből a 13. verstől. Azért nem akarunk bizonytalanságban hagyni benneteket, szeretett testvéreim, az elaludtak, a hazamenteket illetően, hogy ne kelljen szoronganatok, mint másoknak, akiknek nincs reménységük. Tehát itt az elhunytakról van szó, és most elmondja, hogy mi fog történni. Mert amilyen bizonyossággal hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, épp olyan bizonyossággal fogja Isten Jézuson keresztül az elaludtakat is ővele együtt egyesíteni, összehozni. És akkor nagyon közvetlenül is megkérdezem, hogyha ő eljött volna, hol vannak akkor azok, akik Krisztusban elaludtak, és akiket ő magával fog felhozni, láttátok-e ti őket, hiszen senki sem látott semmit, és hallottátok őket? Igen, mit is hallottátok akkor valóban? Semmit sem hallottatok, és semmit sem láttatok, de bizonyára sokat meséltetek, ugye? És nekem ne próbáljatok ezekkel a fecsegésekkel jönni. Mi olyan emberek vagyunk, akik nem a csalásra lettek teremtve, hanem azok, olyanok, akiket az igazság szava által lettek, nem a Szent Szellem és az íg által újjászülettek, hogy minden hazugságot elutasítsunk, és az igazságban teljesen megszenteltessünk, és mindenben igazat adjunk Istennek. Mert még mindig megvan írva, hogy minden ember hazug, és Isten egyedül igaz, szava hihető. És a legjobb hazugok nem mások, mint maga a prédikátorok, de ez Istennek legyen panaszolva, mert az igazságból valami hamisat csinálnak, ugye? Hamisítanak. Elferdítenek, hogy valami mást alkossanak belőle. Nos, hadd olvassak tovább. Tehát jegyezzük meg, mert amilyen bizonyossággal hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, épp olyan bizonyossággal fogja Isten Jézus Krisztuson keresztül az elaludtakat is ővel együtt egyesíteni, összehozni. Tehát nagyon egyértelmű és világos. Amennyiben az Úr eljön, akkor a Krisztusban elhunytak fognak elsőként feltámadni. Ki tudja ezt most pontosan megérteni, és talán kitalálni, mit akarok mondani. Amikor Branham testvér még élt, volt egy látomása, vagyis úgy hiszem, ki lett véve a testéből. Ti mindannyian ismeritek a tanúság tételét, látta a feleségét az ágyon feküdni, az idő függönyé mögé lett véve, és millió fehérbe öltözött embert látott, mind fiatalok és mind gyönyörűek voltak. Most ezt öreg emberként mégis elmondhatom, hogy mindannyian gyönyörűek voltak, úgy 17-18 évesek, aztán mi is hadd örüljünk, akik egyszer fiatalok leszünk, hogy ott nem kell mankóval járnunk. Minden esetre Branham testvér látta ezt, az igen, ő így nevezte a megszámlálhatatlan sokaságot, nőket és lányokat, le is írta őket. A nőknek nyitott, hosszú, hátraomló hajuk volt. A legkülönbözőbb hajszínekben a testvéreknek szelid arcuk volt, és rövidre nyírt hajuk. És azt mondta, nem voltak idősebbek 16-17, legfeljebb 18 éveseknél, és odajöttek hozzá, és ezt mondták neki, our precious brother, kedves testvérünk, lányok és férfiak, mindenki megölelte, aztán tovább mentek, és jöttek a következő. És ő megkérdezte, nos, mi történik itt? még a testvérnők is megölelnek, hiszen ilyesmi még soha nem történt velem egész életemben. Amint tudjátok, Branham testvér egy őszinte Isten embere volt. Nagy távolsággal, de nagyon nagy távolsággal is. Ez meglepte őt. De mit akartam ezzel mondani? Az a következő. Aztán az lett mondva neki, ebben a testben, amelyben most vannak, nem esznek és nem isznak, hanem várnak, amíg az Úr eljön, és bekövetkezik a feltámadás. Csak azután fogják megkapni a feltámadási testüket, és akkor majd esznek és isznak, és részt vesznek a menyegzői vacsorán is. Néha jót tesz, ugye, ha ezeket a dolgokat így tudjuk. Itt azt olvastuk, és amilyen bizonyos az, hogy Krisztus meghalt, úgy, és így tovább. Ugyanolyan bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat Krisztussal egyesíti. Akkor felmerülhet a kérdés, igen, először fel kell támadniuk, és mégis már is magával hozza őket, így lehetne érvelni, de mindkettő igaz. Most egy dicsőséges testben vannak, de az Úr visszajövetelekor megkapják a feltámadási testet, ahogy előzőleg már mondtam, hogy azután enni és inni is tudjanak, és olyanok legyenek, csak éppen örökké fiatalok. Tehát, hogy visszatérjünk erre az ígére, amennyiben valaki azt állítja, hogy a hét mennydörgések kinyilatkoztatása azt jelenti, hogy az Úr már eljött, akkor mi egy nyolcadik mennydörgést küldünk utána, és azt mondjuk, nem, és még egyszer nem. Ez akkor fog megtörténni, amikor az Úr eljön, és ti is észre fogjátok venni, hogy ez a hívás valóban az égből kifolyólag fog jönni. A Máté 25-ben való rivalgás nem az égből jön, hanem itt a földön történik. Kerekedjetek fel, és hogy menjetek elébe az ő fogadására, tartsátok szemmel, a vőlegény jön, és így tovább. De itt az első Tesalóniki levél 16. versét olvassuk. Első Tesalónika, itt olvassuk, mert ezt mondjuk nektek az Úr szavának az alapján. Ez nagyon tetszik nekem, halleluja! Mert ezt mondjuk nektek az Úr egy szavának az alapján. Mondhatta volna azt is, hogy amit most itt előadok nektek, azaz így szól az Úr. Mert ezt mondjuk nektek az Úr egy szavának az alapján. Hadd olvassak tovább. Mert mi, akik élünk, és akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem lesz előnyünk az elhunytakkal szemben. Mert maga az Úr fog alászállni, mihelyt elhangzik az ő ébresztő hívása, és amint megszólal a főangyal hangja, és megszólal az Isten harsonája, és a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni. Észrevesszük a sorrendet, ő maga fog lejönni. Az eredeti szövegben itt valójában a parancsoló megszólítás szókifejezés áll. Nem csak ébresztői hívás, hanem eljön egy parancsoló hívással, megszólítással, és az arkangyal hangjával. Minden alkalommal nagyon örülök, amikor a Mihály arkangyalról olvasok, mert ő nagyon hűségesen áll az Úr oldalán. Amint tudjátok, amikor a Jelenések 12-ben, amikor a férfias fiú elragadtadik, akkor Mihály lesz az, aki elkapja az ördögöt, és ledobja őt, valamint az angyalait is, és így tovább. A Dániel 12-ben is ez áll, hogy aki a te népedért harcolni fog. Bárhol is olvasom ezt, örülök annak, hogy az Úrról most már egyes feladatokat átvesznek. Hiszen ő megtette az ő dolgát. Valószínűleg már egyszer elmondtam itt, hogy az Úr egyszer s mindenkorra elintézte a sátánt. nem lesz egy második összetűzés, vagy harc az Úr és a sátán között. Elég, ha Mihály megragadja őt, és azt mondja, tessék, ennyi volt az egész. Egyszer volt, de többé nem jön vissza. Igen, efelett nagyon örülök. Képzeljétek csak el magatoknak, ha az Úr eljön a kedves menyasszonyaként, és fel akarja vinni, és aztán ott elkezdődik a nagy cirkusz, a nagy harc, és mi is belekeveredünk ebbe a harcba. Ezt egyáltalán nem akarjuk, arra nincs rá szükségünk, nem. Mihály és angyalai harcolnak a sárkánnyal, és a másik csapat hatalmas vereséget szenved, és már nem volt helyük a mennyben. Így hát a sátán, az öreg sárkán le lett vetve, és mögötte ez áll, örüljetek ti mennyek, és ti, akik abban lakoztok, de jaj a földnek és a tengernek, mert most leszállt hozzátok az ördög. Tehát, maga az Úr fog leszállni parancsoló megszólalással, az arkangyal hangjával, és Isten trombitájával, és a Krisztusban elhunytak fognak feltámadni először, azután pedig mi, akik még élünk, és megmaradtunk, átalakulunk, és velük együtt a levegőbe emelkedünk az Úr elébe, és örökké, hogy azután örökké az Úrral legyünk. Van egy kijelentés valószínűleg az első pecsétben, nem írtam fel magamnak, de biztosan olvastam, amely Branham testvér olyan szépen összehasonlítja ezt az ótestamentumbeli József történetével, és azt mondja, amíg a vőlegény a mennyasszonnyal a menyegzői vacsorán van, azt a menyegzői vacsorát élvezi, az Úr egy pillanatra lejön, és megmutatja magát az ő testvéreinek, a 144 ezernek. Kinyilatkoztatja magát. És ezt belső örömmel olvastam, belső élvezettel olvastam, mert ez 100%-osan megfelel az igazságnak. Mert így volt. József az Ótestamentumban a nemzetek közül származó menyasszonyát, aki ugyanis pogány volt, a palotában visszahagyta. Amikor megmutatta magát az ő testvéreinek, senki sem volt jelen. Egészen egyedül volt. Se feleség, se gyermekek, semmi, hanem egészen egyedül volt. És azután így fordult hozzájuk. Én vagyok József, a testvéretek. És ekkor már nem beszélt velük tolmács közvetítésével sem. Előzőleg ugyanis tolmács által beszélt velük. Észreveszitek a különbséget, de akkor már nem. Így fog történni. Branham testvér itt a slip down kifejezést használja, ami annyit jelent, hogy le fog lebegni, leereszkedik, mint például a légáramlat. Miközben a mennyasszony a menyegzői vacsorát ünnepli, a két próféta szolgálatának a végén, amikor a jelenések 14. fejezete szerint a 144 ezer teljes létszámban össze van gyűlve a Sion hegyén, akkor leleplezi magát nekik, és rá fognak tekinteni, vagy felpillantanak arra, akit átszegeztek, és keservesen sírni fognak. És azt fogják mondani, Uram, hiszen Te vagy az, akit mi keresztre feszítettünk. És ő azt fogja mondani, nyugodjatok meg, minden rendben van. Így kellett lennie. Mert most már mindenem megvan. Egy csodálatos mennyasszonyom a nemzetek közül, és ti szeretett Izrael népem. Istennél igazán nem történik semmilyen hiba. Az emberek esetében ugyan megtörténik, hogy ezt vagy amazt helytelenül tesznek, Pilátus esetében mégis mindent helyesen tettek, még ha olyan szörnyű is volt, hiszen a mi érdekünkben történt minden. Ők azzal érveltek, szállj le a keresztről, de mi haszna lett volna, ha leszállt volna. Nem történt volna megváltás. Majd azt mondták, másoknak segített, de önmagán nem tud segíteni. Szeretteim, minden, ami ott történt, a mi érdekünkben, a mi javunkra történt. Hálásak vagyunk-e ezért? Meg tudjuk-e ezt mostantól jól különböztetni? Ez esetben a Máté 25-öt, most a külön választás történik, a felébresztés, a lámpák megtisztítása, az olaj beszerzése, annak biztosítása, hogy ne legyen hiány semmiben. Ez történik most itt ezen a földön azok között, akiket Isten elhívott, és akik az Úr eljövetelére várnak. Az első Tesalonikai levél 4. fejezete majd ott kezdődik a mennyben, és nem itt a földön. Ott lejön az Úr parancsoló megszólalással, az arkangyal hangjával és Isten trombitájával a mennyből. Így egyértelműen érthető és láthatjuk. Ami pedig a 144 000 ismertetését illeti, annak is szívből nagyon örülök. A jelenések 10. fejezetében az egyetlen hely, amely az eljövetelről beszél, semmi kíséret nélkül. Elolvashatjátok egészen a Zakariás 14-ig. Az Úr, a te Istened eljön, és vele együtt minden szent. Minden alkalommal sokan fognak hozzá csatlakozni. Egyszer az angyolok, egyszer a mennyasszony, a jelenések 19-ben pedig az Úr egy fehér lovon ülve jelenik meg, és a mennyei seregek fehér lovakon követik őt. Egyszer megjelenik a megdicsőlés hegyét Mózessel és Illéssel, és Péter, János és Lakab is ott vannak. Egyszer angyalokkal jön, és sokféle módon jön. Különböző időpontokban jön, hogy különböző feladatokat lásson el. De a jelenések 10-ben egészen egyedül jön, méghozzá, mint a szövetség angyala. És amikor ezt is el kellett még mondanom, méghozzá mindazoknak, és remélem, hogy ez a kazetta, vagy a két kazetta Dél-Afrikából közismerté lesz téve, mert ezt, amennyire én emlékszem, isteni teljhajtalommal egyértelművé tettem és kijelentettem, hogy a jelenések 10. fejezetének első 6 versei nem teljesedtek még be. Ez az így szól az Úr igéjében. Akkor nagy csend lett. Nagy csend lett. Jobb lenne, ha mindannyian elhallgatnának. Figyeljetek, milyen szépen van ott az egész összeállítva és felosztva. Az Úr lejön a szövetség angyalaként az ő népéhez, Izrael népéhez, akikről az áll írva, ti veletek kapcsolatosan érvényes a szövetség, a törvényadás, az ígéretek, a római 9. fejezete és sok más rész. És itt most lejön a szövetség angyalaként, hogy ezt mondja, a szövetség, amelyet kötöttem veletek, az nem vált érvénytelenné, mert hiszen azt mondta, eme napok után egy új szövetséget kötök majd velük, és szavaimat a szívükbe írom, hogy úgy mindannyian felismerjenek engem a legfiatalabbtól a legidősebbig. És így minden a helyére kerül. Ami ennél fogva nagy örömet okoz nekem, az az a tény, hogy ott a nyitott könyvvel jelenik meg, vagyis a pecsétek felnyitása után. Előtte az 5. fejezetben a könyv még zárva volt, és a hátulján még 7 pecséttel volt ellátva. Itt ez esetben a 144 000-hez kinyitott könyvvel jön. Tehát a pecsétek felnyitása után, a nemzetekből kiválasztott gyülekezetek kialakítása után, miután Izrael népéből a teljes létszám bement, kinyilatkoztatja magát nekik, és azután egybeesik a szövetség megszegése, majd eljön az üldözés ideje, a nyomorúság ideje, a vértanúk ideje, ez pontosan az utolsó 7 év felénél történik. Mindezeket a dolgokat Isten olyan csodálatos módon részletezte. Végül még a következőket szeretném elmondani, hogy amikor az Úr akkor leszáll, mint a légáramlat, akkor, mint az eredeti tulajdonos, az egyik lábát a földre, a másikat a tengerre teszi, akkor oroszlánként fog üvölteni, és csak akkor hallatják hangjukat a 7 mennydörgés. Elolvastátok ezt mindannyian, ez az isteni sorrend. Ott Dél-Afrikában megengedtem magamnak, hogy szabadon kimondjam. Figyeljetek ide, a 7 mennydörgés nem akkor hallatszik, amikor a prédikátorok a 7 mennydörgésről kiabálnak, vagy zajt csapnak, vagy kelepelnek, hanem azt mondtam, hogy a Jelenések 10. részének 2. verse, csak akkor dörrennek fel, amikor az én Uram, a szövetség angyalaként, akit megillett minden hatalom a mennyben és a földön, lejön, mint az eredeti tulajdonos. Lábát a száraz földre és a tengerre teszi, hiszen ő teremtette meg azokat, és felemeli a kezét, és azt mondja, az idő nem lesz többé. Figyeljetek! Akkor felharsan a 7 mennydörgés. Sem egy nappal korábban, sem egy nappal később. Remélem, hogy mindazok, akiknek még valaha dolguk lesz ilyen emberekkel, képesek lesznek egyértelmű választ adni. Ami pedig Branham testvér szolgálatát illeti, hadd olvassam fel röviden, még mielőtt befejezném a csodálatos ígét a Királyok könyvéből. Mert ezen az utazásomon újra feltárult előttem, mennyire el lett torzítva a szolgálat, milyen irányokat jelöltek ki számára. Ha pedig szemügyre vesszük, milyen szolgálata volt Jánosnak, az Isten ígéjében történő szolgálat, az út előkészítése, egyszerűen az Úrnak útat készíteni a mi Istenünknek, semmi extravagancia, semmi fontoskodás, nagy képűség, Isten ígéjének egyértelmű közhírététele, az ez időre szóló ígéüzenet lett előterjesztve, pontosan így volt az a mi korszakunk ígésével is. Ő visszavett minket az eredeti ígéhez, a tiszta bibliai tanításhoz, hogy minden ismét a helyes állapotába kerüljön, és legyen hozva Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele előtt. Itt az első Királyok 18-ban az áll, bizonyára mindannyian jól ismerjük a 30. verstől. Immár azt mondta így is az egész népnek, jöhetek csak közelebb hozzám. Már most, amikor az egész nép közelebb lépett hozzá, újra helyreállította az Úr oltárát, amely le lett rombolva. Vett ugyanis 12 követ Jákob fiai törzseinek száma szerint, akihez az Úr szava intéződött egykor, Izrael legyen a te neved. Erről már beszéltünk, csak ki szeretném emelni. Amennyiben Branham testvér volt az, akinek ezt az isteni megbízatást kellett végrehajtani a Malakiás 3.23 szerint, tartsátok szemmel, elküldöm nektek Ijést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Akkor az egy isteni megbízatás volt összefüggésben az üdvösség történetével, az üdvösség történetének utolsó szakaszává, amelyen átmegyünk és átéledünk ezeken az utolsó napokban, röviddel Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Ma alkalmam volt beszélni Etienne testvérrel, a végidőkről beszélgettünk, és legyünk őszinték, nem látjuk-e szemünk előtt, hogyan teljesedik be minden, hogyan jut hatalomra a fenevad, ez az egyetlen hatalom, minden más hatalomnak szét kell omlania, esnie, hiszen a nagy hatalmak már kis hatalmakká váltak. Mi emelkedik előtérbe? A nagy világbirodalom, a római világbirodalom, amely egykor létezett, azután eltűnt, és újra létezni fog, mégpedig azzal a fejjel, amelyet halálos seb ért, de amely meggyógyult. Mindezeket a fejleményeket látjuk, és ha elgondolkodunk azon, hogy szeretett Branham testvérünk az ő 7 év iskolai tanulmányával, bocsássatok meg, hogy ezt így mondom, de számára 1932 végén, 1933 elején bizony nem volt olyan egyszerű kijelenteni egy Adolf Hitler nevű osztrák, Németország diktátora, Olaszországban pedig Mussolini kerül hatalomra. És azt mondja, a 3 izmus előtérbe fog kerülni, a fasizmus, a nemzetszocializmus és a kommunizmus. Aztán nagyon szépen elmondja, tudni lehetett, hogy Isten mutatta meg és nyilatkoztatta neki a dolgokat. Az 2 a kommunizmusba fog átmenni, abba fog torkollani. És ezt magunk is láttuk, ezt most így láttuk, vagy nem igaz. Az 2 már régóta elmúlt, múlté, tudjátok, mi történik most, mi történt. Majd azt mondja Brian testvére egy rövid szünetet tartva, majd így szólt, végül a kommunizmus Rómának lesz alárendelve, és minden Róma fennhatósága alá fog kerülni. Minek lettünk mi a tanúi? Ezt már korábban is elmondtam. A világkommunizmusnak semmi sem hiányzott jobban, mint az a 72 óra, amely alatt Gorbacsovot fogva tartották. Azóta az egész világ meggyógyult a kommunizmustól, és aki ma még úgy gondolja, mint egy Fidel, ott az csak ott egy kicsit ide-oda hegedül, de hamarosan nem lesz többé hegedűje sem. Nem, ahogy mondtam, azok az idők egyszerűen lejártak, és mit hallottunk, még fel lett véve. A pápa bejelentette, hogy Brüsszel nem csupán Európa székhelyének számít, hanem oda át kell legyen helyezve a Vatikán újságírói iskolája is. Úgy, hogy a brüsszeli központban egészen közvetlenül ennek az épületnek a közelében fogja a Vatikán felállítani az iskoláját. Ez teljesen hivatalosan is közölve lett a hírekben, és akik majd elvégzik ezt a vatikáni újságírói faiskolát, azokból igazi szerkesztők lesznek, férfiak és nők egyaránt, és igazán nemes szellemű újságírók fognak kikerülni onnan. Csak hogy akkor azoknak lesz bajuk, akik átlátják a dolgot, mégpedig nekünk. De még egy kérdés a befejezés előtt. Ha Isten nem fette volna fel nekünk ezeket a dolgokat, mi sem tudtuk volna. És ha Isten nem küldte volna el Branham testvért, nem ismerném ezeket az összefüggéseket. Ezért szívből hálás vagyok, hogy Isten a mi nemzedékünkben elküldte egyik legnagyobb prófétát, és hálás vagyok az Úrnak azért is, hogy felfrissítette és megvilágosította gyenge értelmemet, hogy így tisztán láthassam, megérthessem, és befogadjam mindezeket. És időnként sikerül is ugyanúgy továbbadni, hogy mások is lássák, hallják, és egyszerűen tudják, most így áll a helyzet. És a jelenések 17. fejezete azt mondja, hogy a szajha a fenevadon lovagol, akkor pontosan így van. Nem a politikai hatalom nyergeli meg a vallási hatalmat, és lovagol rajta, hanem fordítva áll a dolog. A vallási hatalom nyergeli meg a politikai gazdasági hatalmat, és tartja a gyeplőt a kezében. Az ilyen képet sokat mondóan, csak meg kell érteni őket. Természetesen, ha valaki Honoluluban keresi az Antikrisztus, az soha nem fogja ott megtalálni. De aki ott keresi, ahol van, az hamar megtalálja. Tehát hálásak vagyunk Istennek a mai napért is, az ő ígéjének a világosságáért. És újra és újra megdöbbentő számomra, hogy soha nem volt egy olyan idő, mint a mai, soha még. Amikor a Szent Szellem ilyen közvetlenül kinyilatkoztat, összeegyeztet, megvilágosít, egyszerűen megmutat, ragyogóan elmondhatjuk, hogy az Úr helyén valóan vezet minket az ő nevéért. És így az egyértelműségtől az egyértelműségig, a felismeretből a felismeretig, a kinyilatkoztatásból a kinyilatkoztatásig haladunk. Magasztalva legyen az Úr neve, hiszen pontosan ez az Úristen útja. És most még egy kicsit megtisztítjuk a lámpásainkat, egy kicsit olajat töntünk bele, és még egy kicsit többet oda, nem igaz, hogy ne hiányozzon semmi, hogy amikor az Úr majd eljön, égő lámpásaink legyenek és edényeink, telve olajjal, teli edényeink. Kinyilatkoztatás, a Szellem kinyilatkoztatása, hogy ez egyszerűen csak úgy áradjon ránk, és átáradjon rajtunk, amíg el nem jutunk a hitből a látásig. Mindannyiotoknak, akik imádságaitokban gondoltok rám a közel, vagy gondoltatok rám a közel 3 hetes missziós útam alatt, teljes szívemből köszönetet mondom. Az Úr áldjon meg bennetek, és legyen veletek. Amen. Mennyei Atyám, szívből megköszönjük neked, együtt, közösen a te jelenlétedet. Te közöttünk vagy, ó Uram. Te megáldottál minket, megnyitottad a szemünket, értelmünket a Szentírás megértésére. Te beszélhetsz nekünk Mózesről és az összes többi prófétáról, az összes evangéliumról és levélről, és mi megértünk téged. Halleluja! Uram, a szívem arra késztet, hogy ma a legmélyebb hálámat fejezzem ki te irántad. Hiszen nem egy neves professzor vagy bibliaiskolai tanár lábainál ültünk, hanem a te lábaidnál vettünk helyet, Óram. Te voltál és te vagy az, aki szól hozzánk, és minden alkalommal újra lángra lobban a szívünk, mert a te ígéd olyan csodálatos, olyan dicsőséges, az összefüggések olyan tökéletesen összeilleszkednek. Szeretett Uram, az emberek nem lettek volna képesek rá, te rendelted el így. Nem kell semmit értelmeznünk, semmit összeillesztenünk. Ember értelmileg, minden összeillik, minden stimmel, minden a szemünk előtt beteljesedik. Szeretett Uram, tedd meg még azt is, ami szükséges a gyülekezet életében. Hadd éljünk át egy olyan ébredést, amely valódi, szívből jövő kiáltással jár. Tartsátok szemmel, hogy jön a vőlegény, kerekedjetek fel az ő fogadására. Uram, hogy megtisztítsuk lámpásainkat, olajjal töltsük meg korsóinkat. Ó, szeretnénk telve lenni a Szellemmel, a te bőségedből már is kegyelmet kegyelemre merítettünk. Rejtett mannával ajándékoztál meg minket a Szellem által, élő táplálékkal. Ma délután is velünk voltál minden egyszerűségben, és mégis olyan hatalmasan. Szeretett Uram, most együtt imádkozunk mindazokért is, akik Afrika 5 országában hallották a te ígédet, összesen talán 7-8 ezer ember. Hűséges Istenem, ott sem fog a te ígéd üresen visszatérni, hanem elvégzi azt, amire elküldted azt. Szeretet Uram, ragadd ki a tieidet minden zűrzavarból. Ó, alapozz meg minket olyan szilárdon a te ígédben, hadd történjen meg ez kegyelemből. Neked a hűséges Urunknak megköszönjük a Golgotát, az ott értünk kiontott Isten bárányának szent vérét. Megváltásunk beteljesedett, elvégeztetett, tökéletesítve lett. Szeretett Uram, fogadd el hálánkat és imádatunkat. Áld meg mindazokat, akik nem lehetnek itt ma, különösen Kupfer testvéreinket. Légy Uram velük, hűséges Istenem, és mindazokkal is, akik szabadságon vannak, légy te velük. Áld meg mindazokat, a testvéreket és a testvérnőket, akik ezeket a kazettát hallgatni fogják, hiszen legmélyebben össze vagyunk kötve veled és mindannyiukkal, mindenkivel. Ó, nagy Istenem, hadd térjünk vissza az első szeretethez és az első cselekedetekhez, az első gyülekezet első állapotához. Legyen ez az eredménye annak az isteni ígeüzenetnek és szolgálatnak, amelyet nekünk ajándékoztál ebben a nemzedékben. Szeretett Uram, még egyszer köszönöm neked, köszönök neked mindent, ami Urunk drága és szent nevében, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Amen.